A mai adásunkban a szovjet külpolitikai stratégiáról fogunk beszélni 1945 után, és általában a Szovjetunióról. Természetesen kitérve az 1956-os forradalom és szabadságharc összefüggéseire. Vendégeink a stúdióban Kolontári Attila történész, a NEP hivatalának tudományos főmunkatársa, és Szakolcai Attila történész, aki szintén a NEP hivatalának tudományos főmunkatársa. Szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönjük Anitával, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Mi is köszönjük a hallgatókat.
Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, illetve benneteket is. És ha már a Szovjetunióról beszélünk, akkor talán érdemes lenne kitérnünk magára a fogalomra. Tehát mit értünk Szovjetunió alatt?
Akkor, amikor ugye az 1945 utáni korszakról beszélünk, ugye akkor a Szovjetunió már a bipoláris világrendszer egyik szuperhatalma. Ezzel a névvel 1922. decemberre óta létezik, és a Szovjetuniót létrehozó politikusok, ugye mindenekelőtt Lenin értelmezésében, ez a világot behálózó tanács köztársaságok szövetségének lett volna a kiinduló pontja, ugye amikor ugye a bolsevikok átveszik a hatalmat, Oroszországban zajlik a polgárháború, kezdenek körvonalazódni egy új állam vonalai, akkor a bolsevikok nagyon erőteljesen reménykednek, hogy az első világháború káoszát követően bekövetkezik a világforradalom, ami majd elvezet a kapitalista társadalmi rendszer világ, vagy legalábbis európai méretű megrendüléséhez, összeomlásához, és létrejönnek ezek az új szovjet típusú államok, tanácsköztársaságok. Ugye ennek a magvát jelentette volna a Szovjetunió, aztán később ugye nem következett be ez, és ugye 44-45-ben, 45-től kezdve azt látjuk már, hogy a Szovjetunió nagyjából egészében azt az államterületet foglalja el, mint egykor a cári Oroszország, és hát a szocialista irányultság ideológia mellett részben hasonló birodalmi szerepet is tölt be.
Nem kívánom túl bonyolítani, de 56 miatt is nagyon fontosnak látom. Nagyon sokan ma már, különösen a fiatalok között, azt hiszik, hogy ez a szovjet, ez valamilyen fajta nép, etnikum. A szovjet orosz szó azt jelenti, hogy tanács. Tehát ezeknek a úgynevezett tanácsoknak az uniója, a köztársasága lett a Szovjetunió. Tanácsok az első világháború után jöttek létre, és nem csak Oroszországban, hanem Németországban és Magyarországon is, amikor a munkásság egy jelentős része kiábrándult a régi munkásmozgalmi intézményekből, amikor a szociáldemokrata pártok, ahelyett, hogy a háború ellen fordultak volna, a háború támogatóivá váltak, amikor a szakszervezet egyre inkább öncélúvá kezdett válni, a saját feladataik megoldására, az ügyek vitelére hozták létre ezeket a tanácsokat. Ezek a tanácsok kerültek hatalomra, vagy részhatalomra Oroszországban a 17. februári forradalom után, és ezt a tanács forradalmat hekkelték meg szerintem, vagy az én kifejezésemmel, lovagolták meg, sajátították ki a Lenin vezette bolsevikok, akiknek önmagukban nem lett volna erejük 17 nyarán, és még 17 őszén sem a hatalmat átvenni, de megígérve ezeknek a tanácsoknak, hogy megadják a politikai támogatást, megadják az országos összefogást, főhatalmat, ennek a tanácsi mozgalomnak az élén jutottak hatalomra, és nevezték el az országot tanácsköztársaságnak, miközben a tanácsoknak semmiféle hatalmuk, joguk, politikai szerepük nem maradt ebben a rendszerben, egészen a rendszer 89-90-es megszűnéséig mindent a párt intézett, a tanács az csak egy ilyen kirakat dekoráció volt.
Ez az időszak, ugye, amikor szakadnak Németországban Franciaországban nyugodtan a szocialista pártok.
Így van, hát amikor megjelenik a bolsevizmus és a szociáldemokrata pártok egy része, a radikális része az azonnali váltás, a Szovjetunióból érkező hírek, hogy ott a paradicsomot építik, elmennek a harmadik internacionál irányában, a másik szárny az más úton, módon próbálja meg reformálni a mozgalmat, de nagyon fontosnak látom, hogy létezik ebben az időben, és a legerősebben Németországban egy tanácsköztársasági mozgalom, amelyik a képviseleti demokráciát a közvetlen demokrácia elemeivel kívánja vegyíteni, erősíteni, és mondjuk egy alternatív munkás mozgalom, vagy egy más úton elinduló munkás mozgalom, mint ami a Szovjetunióban végül győzelemre jutott, vagy hatalomra.
És lehet-e? És ha igen, akkor milyen különbséget lehet tenni az 1945 előtti és az 1945 utáni szovjet propaganda között például?
Mielőtt erre válaszolnék, csak hogy az egész tanácsrendszer érthető legyen, amikor november 4-én bejönnek a szovjet csapatok Magyarországra, és velük együtt bejönnek a katonai tanácsadók, a politikai komisszárok, akik itt megpróbálnak rendet csinálni, és találkoznak a rábócsi szovjetekkel, vagyis a munkás tanácsokkal, akkor első blikre őket tekintik az igazi néphatalomnak, és nem a pártot. Tehát van egy bizonytalan hét, amikor tárgyalnak a munkástanácsokkal, és azt hiszik, hogy ők az igazi bolsevik eszmének a képviselői. A válaszra visszatérve, 45 előtt nehéz propagandáról beszélni a Szovjetunió. Nem volt abban a politikai hatalmi helyzetben, anyagi helyzetben, hogy egyfajta direkt propagandát tudott volna csinálni, illetve a technika sem volt azon a szinten. Tehát nem volt, nem csak hogy internet nem volt, hanem rádió, televízió, tehát kevéssé tudták volna a saját eszméket továbbadni. A szovjet propaganda ebben az időben a beépülésen keresztül fejtette ki a hatását, tehát ügynökökön, nyugat-európai szociáldemokrata pártba beépített embereken keresztül, akik a szovjet vonalat képviselték, vagy akár a átmenetileg létező, meglehetősen gyökértelen és viszonylag kisebb súlyjal rendelkező nyugati kommunista pártok és a szakszervezeti világmozgalom.
És 40 után?
Hát én itt a különbségeken vagy a változásokon túlmenően hangsúlyoznám a folyamatosságot is, tehát azt lehet látni 45 előtti ugye, szovjet dokumentumokból is, hogy a Szovjetunió a II. Világháborúnak már úgy fut neki 38-39-ben, hogy azzal a reménnyel, azzal a logikával, hogy az első világháború lehetőséget adott arra, hogy létrejöjjön a földkerekség első szocialista állama, akkor a II. Világháborúban lehetőséget láttak arra, hogy több más országban is megdőljön a kapitalista rendszer, létrejöjjön egy szocialista világrendszer, hogy ennek a földrajzi kiterjedése határai az ő elképzeléseikben mit jelentettek, ez mindig a konkrét szituációtól függően változott. Vannak arra is adatok, hogy ugye 38-39-ben még ők nagyobb térségben gondolkodtak, mint ami végül is érdekszféraként, ugye 44-45-öt követően ugye nekik jutott. Na most 44-45 előtt a szovjet vagy kommunista propaganda elsődleges szócsövei a külországokban a kommunista pártok voltak, nagyon különböző körülmények között dolgoztak, van, ahol ugye legálisan egyes országokban a népfront kormányok ugye rövid időszakai alatt kormányzati tényezőt is jelenthettek, számos országban pedig ugye illegálisan, ugye itt nyilván sokkal kisebb, sokkal áttételesebb lehetőségek mutatkoztak a propagandára. És hát azt is érdemes megjegyezni, hogy ezeknek a kommunista pártoknak nem mindig volt könnyű lekövetni a szovjet külpolitikai változásaiban. Bekövetkezett sokszor 180 fokos fordulatot, ugye gondoljunk itt mondjuk arra, hogy ugye 1930 1945-től kezdve a szovjet külpolitikát az jellemzi, hogy közeledik az első világháborúban győztes hatalmakhoz, államokhoz, kölcsönös segítségnyújtási szerződést köt Franciaországgal, Csehszlovákiával. A Komintern politikájában is megjelenik egy olyan vonalvezetés, aminek a legfontosabb hívószava a népfront politika. És akkor elkövetkezik 1939 a Molotov-Ribbentrop paktum aláírása, és minden, ami eddig történt a kommunista mozgalomon belül, azt ugye némileg zárójelbe kell tenni. Nem volt könnyű átállni az európai kommunista pártoknak. Ugye aztán 41-ben pedig a Szovjetunió elleni német támadással egy újabb fordulat következik, ekkor megint a korábbiektől eltérő instrukciót kapnak, és a korábbiektől eltérő szerepet kapnak a szovjet politikában a kommunista pártok.
Azt említetted az előbb, hogy arról is vannak információk hogy, és dokumentumok, hogy nagyobb térségben gondolkodtak, hogy ez mennyire lett volna nagyobb ez a térség?
Amikor a szovjetek a két világháború közötti időszakban világforradalomról beszélnek, akkor ott számukra az igazi kulcsállam az Németország. Tehát a 20-as évek elején, ugye, amikor akár a lengyel-szovjet háborúval kapcsolatban, akár ugye 1923 őszén van egy úgynevezett kis német október, amikor a német kommunista pártot megpróbálják felkészíteni szovjet támogatással a hatalom megragadására, persze egy ilyen tiszavirág életű kísérlet volt, és el is bukott. Akkor itt a szovjetek elsődlegesen egy szovjet-németországgal számolnak, ami automatikusan azt jelenteni, hogy a két állam közötti térség is ennek a szovjet rendszernek a része lesz, tehát a Lengyelország-balti államok, és akkor ahogy haladunk le délre Magyarország-Balkán. De hogyha például ugye 1944-es Majszkij-féle jegyzőkönyvet említjük a ugye, jövendő világ kívánatos alapelveiről, amiről azt szoktuk mondani, hogy ez egyetlen ugye, jelenleg ismert koherens szovjet dokumentum arról, hogy milyen elképzeléseik vannak a háború utáni világgal, Európával kapcsolatban. Akkor is ott a dokumentum bevezető részében Majszkij egy olyan 30-50 éves békeperiódussal számol az elkövetkező háború utáni időben, és itt két feltételt említ meg ahhoz, hogy ez a békeperiódus ez tényleg meglegyen, megvalósuljon és fenntartható legyen. Az egyik az, hogy a Szovjetunió legyen a kontinens legnagyobb katonai hatalma, hogy egyetlen más államnak vagy államszövetségnek még véletlenül se jusson eszébe agressziót elkövetni ellene, és utána a következő passzus az, hogy ez időszak kell ahhoz, hogy Európa, vagy annak legalábbis kontinentális része szocialistává váljon. Tehát ezek az elképzelések rugalmasak voltak nagyon, mindig az adott lehetőségekhez, erőviszonyokhoz igazodtak. De ugye például ebben az összefüggésben említhetjük azt is, hogy hát ugye Sztálin azzal is komolyan számolt, hogy 1945-46-ban például Franciaországban és Olaszországban a kommunista pártok nagyon komoly kormánytényezők voltak, tehát akár Maurice Thorez vagy Toljatti miniszterelnök helyettesek voltak bizonyos időben a pártban, tehát ezt is számításba vette a szovjet külpolitika.
A Szovjetunió arra próbált terjeszkedni, amerre éppen lehetőség kínálkozott. Tehát amikor segítettek a spanyol polgárháborúban, akkor ebben az volt a mögöttes terv, hogy Spanyolország is egy szocialista tanácsköztársaság lesz, ennyiben a Szovjetuniónak akár egy kihelyezett tagozata, vagy egy vele szövetséges állam. Hogy a háború végén milyen világokra, vidékekre terjedt ki a szovjet igény, például Finnország. Ha már Finnország, akkor Svédország is. Észak-Afrikában a volt olasz gyarmat, Líbia, Törökország. A tengerszorosok miatt borzasztó fontos a szovjet flotta számára, ugye a mostani háborúban is látszik. Igen. Ahhoz, hogy kijusson a meleg tengerekre, ne csak fönt északon, ahol időnként beáll a jég, és nem tud a flotta mozdulni. Tehát valahogy a fennhatósága alá bűvkörébe vonja a Törökországot. A 41-es szerződés értelmében ott voltak Iránban. Mindent megtettek azért, hogy ne kelljen Iránból kivonulni, és még a kivonulás előtt olyan helyzetet alakítsanak ki Iránban, hogy az ottaniak kérjék a szovjetek maradását, hiszen akkor már elindult az olajnak a kitermelése, amiről a világháború idején a szovjetek megtapasztalták, hogy milyen fontos a modern hadviseléshez. Tehát Irán. Ehhez képest azt mondhatnánk, hogy Sztálin csalódott volt a háború után. Mandzsúriát nem említettem, tehát Kínából területek, amelyek a népi Kína megteremtésével vagy megszületésével együtt, hát le kellett mondani Mao javára, nem szívesen tette Sztálin. Tehát ha az egyik oldalról nézzük, akkor valóban, ahogy Attila mondta az előbb, míg az első világháború után létrejött egy szocialista ország, a második világháború után létrejön a szocialista országok sokasága. Azt mondhatnánk, hogy micsoda eredmény. De a másik oldalon Sztálin azt látta, hogy micsoda vereség, mert Stockholm az még mindig kívülesik. Igen, tehát nem sikerült megszerezni ezeket az országokat, ezeket a részeket.
A nyugati hatalmakat már részben érintettük, és a Szovjetunióval való kapcsolatot. Winston Churchill brit miniszterelnök nagy vágya az volt, hogy le tudjon ülni Sztálinnal, és egy nagy csúcs találkozó keretében megbeszéljék a vitás dolgaikat. Ez nem valósult meg. Tehát alapvetően a nyugati hatalmakkal milyen viszonyrendszere volt a Szovjetuniónak, és nem is itt az Egyesült Királyság a legfontosabb, legkardinálisabb pont, hanem az USA.
Hát ha egy szóval akarok válaszolni a viszonyrendszer jellegéről, akkor azt lehet mondani, hogy bonyolult. Hát kezdjük onnan, hogy Hitlernek sikerült az, hogy összehozta a tűz és a víz szövetségét. Tehát gyakorlatilag a Szovjetunió, illetve a nyugati világ szövetségét, akik egyébként normál körülmények között és kényszerítő körülmények nélkül soha nem léptek volna ilyen jellegű szövetségre egymással. Ugye ne felejtsük el, hogy nem kevés erőfeszítést igényelt az, hogy amiben az elején megállapodnak, hogy a háborút a végső győzelemig viszik el Németország és szövetségesei feltétel nélküli megadásáig, és nem kötnek külön békét. Tehát az egész ugye, második világháború folyamán ennek a rendszernek a fenntartása, hogy nem kevés erőfeszítést igényelt, belátást és akár önmérsékletet is a felek részéről. Tehát ezt a szövetséget azt mondhatjuk, hogy a közös ellenség tartotta össze, és mihelyt a közös ellenség már kidőlni látszik a sorból, tehát ugye még zajlanak a harcok, harci cselekmények, de már ugye látni a végkifejletet, ugye Németország bukását, már akkor elkezdik a saját keresni azokat a lehetőségeket, hogy a saját pozíciójukat javítsák a másik rovására. Ha megnézzük a jaltai nyilatkozatot a felszabadított Európáról, ott hát még látszólag egy teljes egyetértésben fogalmaznak meg célokat, megígérik az együttműködés fenntartását annak érdekében, hogy a felszabadított Európában a náci rendszer és a megszállás következményeit fel lehessen számolni. Szerepel a nyilatkozatban az, hogy együttműködnek abban, hogy a térség országaiban demokratikus kormányzatok jöjjenek létre, és minden nép olyan kormányzat és társadalmi rendszerben éljen, amilyet saját magának választ. Tehát látszólag ez a dokumentum például az együttműködés ugye fenntartását ígéri a nagyhatalmak között. Most ez csak egy érdekes adalék. A 70-es, 80-as években Molotov több ilyen interjút vagy beszélgetést folytatott egy Félix Csúlyev nevű újságíróval visszaemlékezve a korábbi pályafutására, többek között külügyi népbiztosként folytatott ténykedésére is. Ugye aztán ez egy ilyen laza szerkesztési kötetben megjelent, az a cím, hogy 140 beszélgetés Molotovval. Ebben ugye úgy emlékszik vissza a jaltai nyilatkozatra, a jaltai nyilatkozat előkészítő munkálataira, hogy ugye amikor az amerikaiak leteszik ezt a szövegtervezetet az asztalra, akkor ezt követően Molotov mint egy panaszra megy Sztálinhoz, hát ez túlságosan demokratikus, ez ami számunkra már szinte elfogadhatatlan, erre Sztálinnak az a válasza, mondom, legalábbis Molotov így emlékszik vissza már néhány évtized távlatából, de valószínűleg nem jár messze az igazságtól, hogy Sztálin azt mondta nekik, hogy semmi baj, csak dolgozzatok, aztán mi majd a magunk szája íze szerint teljesítjük, a lényeg úgyis az erőviszonyokban van. És ugye nagyjából erre a jelenségre mondja azt, most ha jól emlékszem, Winston Churchill, hogy a szovjetek nem ugyanazt értik a szavakon, mint mi, tehát nem ugyanolyan tartalommal töltik meg az egyes kifejezéseket, amiket ilyen közös, az együttműködés fenntartásáról szóló dokumentumokban mi leírunk. Tehát már itt az együttműködésnek még a látszólag zavartan időszakában a kulisszák mögött megjelennek a konfrontáció elemei. Aztán ezek ugye nyilván 45-öt követően, ugye Németország és szövetségesei végső legyőzését követően fokozatosan felerősödnek. Azt lehet mondani, hogy törvényszerű, legalábbis én annak gondolom, a hidegháború kialakulása az, hogy az együttműködést a nagyhatalmak, a most már rivális nagyhatalmak közötti konfrontáció váltja fel, ugye, és ugye ezt az időszakot szoktuk majd ugye 45-től kezdődően 46-tól a hidegháború időszakának nevezni Európában, illetve a bipoláris világban.
Ahhoz kapcsolódnék, amit Attila mondott, ez nem egy ördögtől való dolog, hogy a Sztálin mást értett, vagy az oroszok, szovjetek mást értettek a szavak alatt. Ez általános mindenben. Nyilvánvalóan, hogy olyan egészen egyszerű dolgot veszünk, mint egy asztal, akkor az én fejemben egy egészen más asztalkép jön elő, mint a ti fejetekben, és mindegyikében más. Ha ezt egy kicsit bonyolítjuk, hogy szép asztal, akkor megint még nagyobb lesz a különbség. Na most hogyan értem én ezt a jelenlegi témára? Egyik ország sem, és különösen egyik nagyhatalom sem, egy jó lelkű Mikulás, aki az éjszaka leple alatt csokoládé csomagot visz a gyerekeknek, hogy örömmel ébredjenek. Mindegyik nagyhatalom maga érdekét keresi. Az Egyesült Államok ugyanúgy megpróbálta kihasználni azt a helyzetet, amit a világháborús részvételével létrehozott, elért, amit hozzátett, mint a Szovjetunió. Az Egyesült Államoknak megvolt ehhez a monetáris, gazdasági ereje. Ha ők szabadkereskedelmi egyezményt tudtak kötni valakivel, akkor ez az amerikai gazdaság számára előnyös volt, hasznos volt, biztosította az adott ország piacát, munkaerejét, bármit. A Szovjetuniónak ilyen ereje, távolról sem volt. Tehát amerikai behatolás, gazdasági szerződések, pénz. Szovjet behatolás, vörös hadsereg. Nyilvánvaló, hogy ha választanom kellene, hogy melyiket akarom, akkor kétség sem férne hozzá, hogy melyik az, ami jobban elviselhető, vagy akár még kedvező is lehet az adott ország számára. Tehát ezért is ilyen durvább, más jellegű a szovjet birodalom építés, mint az Egyesült Államoké. De a szovjet külpolitikával kapcsolatban szerintem van néhány dolog, amit nagyon fontos tisztán egyértelműen látni. Az egyik az június 22-ének a sokja. Tehát a Molotov-Ribbentrop paktum után Sztálin rettentő mértékben meg volt győződve arról, hogy őt nyugatról támadás nem fogja érni. Hiába jöttek a titkosszolgálati jelzések arról, hogy hát jönnek a német páncélosok, ott sorakoznak, nem érdekelte Sztálin. Nem lesz támadás. Na most ez a hirtelen, váratlan, borzasztó erős támadás, ami a Szovjetuniót nyugatról érte, ez egy iszonyú félelmi reakciót, az állandó fenyegetettség érzését keltette.
A Sztálinban.
Sztálinban, de nem csak Sztálinban, hanem valószínűleg a teljes szovjet elitben. Tehát az, ahogy ők itt minden erővel készülnek a harmadik világháborúra, és védekezni a nyugattól jövő támadással szemben, ez hiába tűnik a későbbiek ismeretében idiotizmusnak, vagy alaptalannak. Ez az adott helyzetben valóság volt az oroszok
számára. Akkor datálható ez a trauma.
Igen. Aha. Nyilvánvalóan Sztálinban a személyiségben is volt ilyen késztetés, tehát egy postarabú illegális múlt, aki állandóan a cári titkos rendőrségtől kell, hogy féljen. Tehát itt sok minden adódik ehhez hozzá, de ez a fajta fenyegetettségérzés megvan. A másik az, hogy az Egyesült Államok virágzott a háború idején. A területét nem érte támadás, gazdaságilag fejlődött. A másik oldalon a Szovjetunió nem csak emberéletben, hát azért ott körülbelül 27 millióan haltak meg, hogyha jól tudom azt, hogy pillanatnyilag. Körülbelül hol áll a tudomány? Ez három Magyarországnyi. Tehát a mai Magyarország lakosságának körülbelül háromszorosa. Az emberveszteség mellett brutális volt az anyagi veszteség. Nem csak a németek voltak brutálisak, és írtottak ki teljes falvakat, és romboltak le falvakat, városokat, hanem a visszavonuló vörös hadsereg is természetesen, hogy ne legyen helye a németeknek, ne legyen szállásuk, ne legyen élelmük. Ezzel viszont a Szovjetunió nyugati része úgy, közel úgy pusztult el, mint Magyarország a tatárjárás után. Tehát azt jobban látjuk, jobban érezzük. Ebből a sokból kellett valamit csinálni, és ez azt hiszem, hogy szovjet részről indokolja azt, hogy a háború után a békeszerződéssel és a békeszerződés után, vagy a békeszerződés idején megpróbálták magukat minél teljesebben védeni. Tehát olyan új és új falakat, védműveket magyar szóval mondjuk az, hogy gyepűket létrehozni, amin megtörik az ellenség támadásának az első hulláma. És a harmadik, ami nagyon fontos szerintem, hogy a Szovjetuniónak hirtelen meglett erre a lehetősége. Tehát a második világháború előtt a Szovjetunió külpolitikailag, külgazdasági szempontból hát egy gyenge valaki volt, egy lesajnált, már a cári Oroszország is az volt, de a Szovjetunió még sokkal rosszabb volt, mint a cári Oroszország. És ebből a harmad-negyedrendű hatalomból hirtelen a világ egyik katonai nagyhatalma lett, amelyik grandiózus gazdasági terveket állított föl, amelyik pillanatokon belül létrehozta maga atombombáját, atomhatalommá vált. Tehát, mintha a Tyukod FC hirtelen bekerülne a bajnokok ligájába, és méltó ellenfele a Barcelonának és a Bayern Münchennek. Tehát mondják, hogy evés közben jön meg az étvágy, hát itt aztán Sztálinnak megjöhetett az étvágya. És azzal fejezném be, hogy ahogy Sztálin megpróbálta biztosítani a Szovjetuniót, kelet-európai blokkal, Törökországgal, Iránnal, tehát kiépíteni egy külső védelmi övezetet, ez terjeszkedést jelentett. Ezt a terjeszkedést az Egyesült Államok értelemszerűen vette fenyegetésnek, és ellenlépéseket tett. Az ellenlépésekre megint jöttek a szovjet ellenlépések, lám-lám akadályozzák a mi jogos önvédelmünket, vagyis támadásra készülnek, és egyre jobban belehergelték magukat a felek az egymás kárára történő védekezésbe. Érdekes dolog, a kölcsönös félelem mozgatta a világot, az Egyesült Államok a szovjet támadástól félt, a Szovjetunió az Egyesült Államok támadásától, és ebből indult be a fegyverkezési verseny.
Ebben Magyarországnak hol van a helye?
Hát a szovjet érdekszférában.
Hát igen.
Ugye ez viszonylag hamar eldőlt, tehát ahogyan elkezdenek egyeztetni arról, hogy milyen legyen a háború utáni világrend, ez nagyon hamar eldől, hogy ugye Magyarország és a térség a szovjet érdekszférába kerül, még akkor is, hogyha ugye Magyarországon 43-44-ben még vannak illúziók arról, hogy majd, ha esetleg lesz egy balkáni partraszállás, akkor el lehet kerülni, hogy a térség ugye szovjet megszállás alá kerüljön. De ez nem következik be, tehát a szovjet érdekszférába kerül. Itt az előbb már utaltam a Majszkij-féle feljegyzésre, ahol többek között Magyarországgal is foglalkozik, és hát azt lehet mondani, hogy amit ebből tudunk, 44-45-ben Magyarország ugye fontossági sorrendben a szovjetek számára valahol a sor legvégén volt. Ugye eleve egy nagyon nagy handicapre indultunk, hiszen a szovjet értelmezésben mi úgy léptünk be 1941-ben a háborúba, hogy igazából különösebb okunk nem volt rá már olyan értelemben, hogy mondjuk Romániának vagy Finnországnak megvoltak a maga területi követelései, de Magyarországnak akkor ugye ilyenek nem voltak a Szovjetunióval szemben. Ugye az egy külön ugye bonyolult kérdés, hogy most mi történik, hogy 1941. június 26-26-án Kassa bombázásakor, és amit ezzel kapcsolatban még nem szoktuk mondani, ugyanazon a napon, hogy a szovjet vadászgépek ugye a Körösmező Budapest gyorsvonat ellen is egy géppuska támadást intéznek, és hát ugye erre lesz a reakció a magyar hadba lépés. Aztán majd a magyar megszálló alakulatoknak a tevékenysége a Szovjetunió területén, ugye különösen ott, ahol ugye élesebb partizán tevékenységgel kellett számolni, ott azért ez a tevékenység ugye elég komoly atrocitásokkal járt a polgári lakosság felé. Tehát ezeket mind a szovjetek ugye feljegyezték a listánkra. Ugye Majszkij-féle feljegyzésben olvashatjuk azt, hogy Magyarországot ugye meg kell őrizni, de a maga etnikai területén, tehát értelemszerűen nem ismerték el azokat a területi változásokat, vagy a végső szót nem mondtak ki még, hogy a trianoni határokat kell visszaállítani, de nem ismerték el azokat a területi változásokat, amik az első, második bécsi döntés jelentett, vagy pláne ugye a délvidék 1941-es birtokba vétele, és szerepel még ebben a jegyzőkönyvben az, hogyha vitás kérdések merülnek fel, akkor azt mind Magyarország rovására vagy kárára kell megoldani, és Magyarországra is ugyanúgy jóvátételt kell kiróni, ahogyan ugye Németországra és a hitleri koalíció más államaira. A válasz folytatás előtt egy kicsit visszakanyarodnék ahhoz, amit Attila említett június 22-ével kapcsolatban, a sokkal kapcsolatban, a kölcsönös félelmekkel kapcsolatban, hogyha nagyon kitágítjuk a kontextust, akkor gyakorlatilag Oroszország és Európa viszonyrendszerének ugye a hosszú évszázados történetét lehet leírni azzal, hogy éppen melyik tartott a másik támadásától, tehát mondjuk egy nyugatról keletre irányuló támadásra, mondjuk a német rovagrend, a svédek, lengyelek esetében, vagy éppen fordítva, hogyan tartanak Európában keletről nyugati irányba bekövetkező támadásoktól, és hogy ezek a kölcsönös félelmek aztán hogyan befolyásolják a kelet-nyugati viszonyrendszert. Most ami Sztálinnak a június 22-e sokját illetén itt egy kicsit máshogy látom a helyzetet, mint Attila. Ugyanis ha visszamegyek a Molotov-Ribbentrop paktumhoz, akkor azt lehet látni, hogy mind Hitler, mind Sztálin ezt abban a biztos tudatban kötötték meg, hogy a kettőjük közti összecsapás, tehát egy szovjet-német háború elkerülhetetlen. Amit ezzel el akartak érni az, hogy ha erre sor kerül, akkor ők kedvező pozícióban legyenek, mint a rivális vagy a másik fél. Ugye Hitler számára ez nyilván azt jelentette, hogy mielőtt keletre fordulna, szerezze meg Németország a kontinentális hegemóniát. Sztálin számára azt jelentette, ő nagyon jól tudta, amikor ugye 39. augusztusában ezek a tárgyalások zajlanak, amelyek elvezetnek a paktum aláírásához. Nagyon jól tudta, hogy ennek a következménye az lesz, hogy Németország meg fogja támadni Lengyelországot, tehát ki fog törni a második világháború. És Sztálin arra számolt, hogy a nyugati szövetségesek által Lengyelországnak adott garancia, az ahhoz fog vezetni, hogy az európai kontinensen egy nagy kimerítő háború keletkezik Németország és a nyugati szövetségesek között, ami mind a két felet legyengíti, és ez fog majd lehetőséget adni a szovjet térnyelésre Európába. Nem volt annyira váratlan a német támadás. A szovjetek is készültek a katonai konfrontációra, tehát többek között a Németország elleni háborúra, lehetséges háborúra katonai tervező munkálatok már 39. augusztusában megkezdődnek, tehát akkor, amikor a Molotov-Ribbentrop paktumot aláírják, elindul egy hatalmas szovjet hadseregfejlesztés, hadosztályoknak a felállítása, és 41 tavaszán ezek a hadosztályok, ezek elindulnak a nyugati határszélre. Ami ugye az igazi katasztrófát okozza, és ez létszámában, méretében, fegyverzetében sokkal nagyobb volt, mint az a haderő, amit németországi szövetségesei, ugye a felülük nézve keleti hadszintéren összpontosítottak. Ami az igazi sokkot jelenti Sztálin számára az, hogy a német támadás ezt a haderőt egy félig mozgósított állapotban éri, amikor igazából mind támadásra, mind védekezésre alkalmatlan volt, és ez iszonyatos veszteségeket okozott. Tehát egy számadat csak nagyjából egy olyan 5 millió főnyi haderőt kezd felvonultatni a Szovjetunió, a nyugati, ugye Moszkvából nézve a nyugati hadszintérre. Most a 41 nyarán, kora őszén történő nagy katlancsatában ez a haderő megsemmisült. Tehát innentől kezdve a Szovjetunió egy teljesen új hadsereggel, tehát már háborús körülmények között kellett egy teljesen új hadsereget felállítani, amivel végigharcolja majd a világháborút a győzelemig. Ugye itt én ezt a kérdést egy kicsit árnyaltabban, vagy bonyolultabban látom, mint Attila, de azt gondolom, hogy ez semmit nem von le abból, hogy 45 után megint csak a kölcsönös félelem lesz az, ami meghatározza a nagyhatalmak és a nagyhatalmak mögött lévő szövetségi rendszerek egymáshoz való viszonyát.
Ez nagyon érdekes, ahogy ezt említetted, egyébként a technológiai, a két szemben álló, vagy egymás ellen készülő fél között a technológia az gyakorlatilag az, amit az általános iskolában, gimnáziumban, egyetemen tanultunk, tehát hogy a német technológia fejlettebb volt, és ez is okozhatta a pusztítást? Vagy már megvoltak
nem,
szovjet
nem feltétlenül, tehát volt a szovjeteknek szovjet. Is van olyan technikájuk, akár a harckocsikat, akár a repülőgépeket
de már
nézzük,
akkor...
így van, amelyek felveszik a versenyt a német haditechnikával. Tehát erre van, ugye szakirodalom, összehasonlítják a különböző repülőgépeket, harckocsikat, páncélzat, tüzerő, sebesség, mondjuk repülőknél repülési magasság, és sok esetben a szovjetek felveszik elvileg a versenyt a németekkel. Amikor ezeket az összehasonlításokat nézzük, ahol nagy hátrány mutatkozik, az a parancsnoki állomány kiképzettsége, tehát mennyire alkalmas, mennyire képesek közvetlen hasztéri irányításra, illetve a logisztika. Tehát az egységek közötti kapcsolat, a híradós összeköttetés megteremtése, a közlekedés, felvonulási útvonalak, utánpótlás, lőszer eljuttatása a harcoló alakulatokhoz, tehát itt vannak nagyobb különbségek.
Ilyen a szakmánk, tehát lényeget illetően egyetértünk, de árnyalatokban nagyon sok mindent máshogy és máshogy látunk. A lényeget illetően én a Magyarországnak a szovjet világban való helyét is ugyanúgy látom, mint Attila, és ugyanúgy látom azt, hogy Magyarország a világháborúban azzal próbált jó pontot szerezni a maga számára a nyugat felé, hogy nem harcoló alakulatokat küldött ki, hanem úgymond rendfenntartó alakulatot, amit viszont a szovjetek sokkal rosszabbul vettek, mint a harcoló alakulatot, és teljes joggal, mert az egy viszonylag tisztességes dolog puskával a puska ellen, egészen más, mint a partizán vadászat, és utána a partizánoknak menedéket nyújtó civil lakosság ellen elkövetett atrocitások, leszámolások. És sajnos igaz az, és nagyon sok szempontból rosszul jártunk ezért, hogy a befolyási övezetért való célokért, a területi nyerességért folytatott harcban eléggé hátul álltunk a szovjet listában. Tehát ami nekik a legfontosabb volt, talán, ami ténylegesen a primátus kapott, az Lengyelország. Tehát a lengyel síkságon keresztül lehet leginkább Németországból megtámadni a Szovjetuniót, ott kell védekezni. Tehát az első Lengyelország. A második a Balkán, Románia, Bulgária, megint csak kijutni a Melegtengerre. Utána a déli övezet, és Magyarország ebben a részben a maga viszonylagos kicsisége miatt is sokadrangú szerepet kapott. Ha megnézzük az újabb hidegháborús irodalmat, akár az amerikait, akár a orosz, nem is nagyon jön elő Magyarország. Tehát említik Romániát, említik Lengyelországot, említik Irán. Magyarország egyszer jelenik meg 56-ban. Nem volt súlyunk, nagyon csúnya a szó, különösen Magyarországon magyar embernek. Egy passzív gyalog voltunk a táblán, akinek nem volt igazi szerepe.
Eddig nagyon sokszor érintettük Sztálint, Sztálin személyét. Na, de nem volt örök életünk, tehát ugye 1953-ban meghalt. Mi változott a halálával?
Tudtam, hogy lesz egy ilyen kérdés, tehát számítottam erre, tehát biztos voltam, hogy fel fogjuk tenni ezt a kérdést, hoztam egy idézetet. Szívbemarkoló fájdalom kísért szemek kísérik a lesújtó hírt, amerre csak ember él, hogy Sztálinunk szíve megszűnt dobogni, Sztálin meghalt. Így szólt egészen pontosan a Magyar Filmhíradó Sztálin halálát követően.
A két évvel honorált börtön, két év börtönnel honorált vicc pedig úgy, hogy nagy termés lesz a Szovjetunióban, ha ekkora trágya került a földbe.
Hát a mauzóleumba tették, úgyhogy nem volt bőséges aratás. Ez így van, tehát 53 Sztálin halála az valóban egy nagyon komoly cezúra. Részben a szovjetok történetében, de azt lehet mondani a kelet-nyugati viszonyrendszerben is. Ugye Sztálin úgy távozott az élők sorából, hogy bár keresi a hatalom átadásnak a lehetőségét, de nem jut végleges megoldásra, hogy ki és milyen formában lehetne az ő méltó utóda, ahogyan egyébként ezt Lenin sem tudta megtenni az 1920-as évek közepén. Vannak arra vonatkozó feltételezések, ezek nem egyeznek mindig egymással, hogy kit szemelhetett ki Sztálin utódjának, vagy egyáltalán egy személyi vezetésben gondolkodott-e, vagy több személy között kívánta megosztani a hatalmat. De lényeg az, hogy úgy támozik az élők sorából, hogy először hogy március 1-én agyvérzést követően maga tehetetlen lesz, és ugye március 5-én hal meg. Ezt a néhány napot használják ki korábbi vezetőtársai, utódjai, hogy rendezzék ezeket a kérdéseket. Itt meg kell említeni mondjuk az úgynevezett négyes fogatot, Hruscsovot, Beriát, Malenkovot és Bulganyint, akiket hát érdekszövetség és ellentétek bonyolult rendszere fűz egymáshoz. Leginkább ebben az utolsó időben az különbözteti meg őket a többiektől, vagy azt különíteni a többi vezetőtől őket, hogy ők az, akik az utolsó időszakban rendszeres vendégek Sztálinnak kuncevói dácsáján. Ugye Sztálin az utóbbi időben már ugye ide helyezte át az államügyek intézésének a központját, és ez a négy vezető az, aki itt rendszeresen megjelennek. Ezzel szemben viszont olyan, hogy korábbi régi harcostársai, mint Molotov, Mikoján, Vorosilov vagy Kaganovicsot lehet említeni, háttérbe szorulnak, kegyvesztettek lesznek Sztálin életében. Ugyanakkor azonban, amikor 53 márciusában újraosztják a hatalmat és hatalmi pozíciókat, akkor visszakerülnek. Tehát visszakerülnek az elnökségben, az SKP ugye elnökségi sorába. Tehát részben ez a négyes fogat, részben az előbb említett ugye Molotov, Kaganovics, Vorosilov, Mikoján féle társaság. Ezt kiegészül az olyan fiatalabbakkal, mint Szuszlov és mások. Alkotják ekkor azt a csoportot, amit ők maguk is kollektív vezetésnek szoktak nevezni, mégpedig ugye itt a megnevezésben óvatatlanul is benne van az, hogy szembeállítják ugye Sztálin egyszemélyi hatalmával, ugye Sztálint gyakorlatilag egy áthidalhatatlan távolság választotta el, még legközelebbi munkatársaitól is, ugye ezt a helyzetet nyilván nem lehet átmenteni, van egy kollektív vezetés, ami azt jelenti, hogy tovább folytatódnak a hatalmi harcok. Nem világos még 53 márciusában, tavaszán, nyarán, hogy ki lesz ezek közül a hangadó személyiség, ki lesz az első számú vezetőt, mondjuk Beria, Hruscsov, Malenkov, mindegyik szóba jöhet, aztán Beriát 53 júniusában eltávolítják, ki szorítják a vezetőt, végzik. Valószínűleg azért fogtak össze ellene Hruscsov és Malenkov meggyerve maguknak a katonai vezetést Ivan Zsukovval, mert Beriát, aki ekkor miniszterelnök helyettes volt, és belügyminiszterként gyakorlatilag a teljes belügyi állományt, ideértve a titkosszolgálatokat, rendőrséget ellenőrizte, túlságosan veszélyesnek tartották magukra nézve. Tehát ezek a hatalmi harcok folytatódnak, ezek a hatalmi harcok pedig leképeződnek a szatellitországok vezetésében is.
Hogyan látja ez a négyes fogat a Sztálin halála utáni önkéntelenül a szatellitországokban bekövetkező változásokat? Kikben gondolkodnak? Az biztos, hogy változtatásban gondolkodnak.
Attila mondta az előbb, hogy Sztálin milyen torony magasan, vagy a stratoszférákban volt a legközelebbi elvtársai fölött. Hogy ez érzékelhető legyen, Sztálin megtehette, hogy a közvetlen munkatársainak a feleségét őrizetbe veszi. Letartóztatták Molotov feleségét és az államelnöknek, Kalinyinnak a feleségét a készülő antiszemita nagyperrel kapcsolatban, aztán szabadon engedték őket. Tehát Sztálin valóban egy ilyen egyiptomi istenkirály-szerű magasságban volt, utána következő legfelső vezetőkhöz képest, akik viszont egy üllő és kalapács közé szorult helyzetben voltak, mert ott van az apparátus, a feltörekvő apparátus, amelyik pedig alulról próbálta fúrni őket, és próbált magának helyet csinálni. Tehát egyszerre rettegtek Sztálintól, és féltek attól, akik a nyomukban igyekeztek fölfelé a ranglétrán. Na most a kölcsönös félelem következtében a Szovjetunió 1950-ben egy brutális erejű fegyverkezési versenyt kényszerített rá a saját országaira, aminek az eredményeképpen a tábor tönkrement. Ez a legszemléletesebb talán Németországban volt, ahol egyszerre kellett egy olyan haderőt fölállítani, amelyik lemossa az NSZK-t, és néhány nap alatt elmasírozik a lamanség. Miközben fizették a Szovjetuniónak a jóvátételt, miközben fizették a Szovjet Ellenőrző Bizottságnak és az ott lévő állambiztonsági tiszteknek az ellátását, szórakozását, minden egyebet. Tehát Németország a háború végének szörnyű állapotához képest is, gondolok Kelet-Németországra, még lejjebb jutott. Tehát Sztálin egy olyan időpontban, vagy időben halt meg, amikor az utódállamok többségében, vagy egy jelentős részében nagyon súlyos gazdasági és ebből fakadó politikai válság fenyegetett. Ennek az új vezetésnek tehát ezt a közelgő robbanást is el kellett hárítania, miközben a félelem megint csak megnövekedett, hiszen elveszett a nagy vezér, aki megvéd minket, oltalom nélkül maradtunk, ezt az imperialisták biztosan ki fogják használni, és nyilván élt a szovjet vezetőkben a félelem az orosz társadalomtól. Ezért nagyon érdekes dolog, hogy miért nem robbant az orosz társadalom 45-ben. Nagyon sok jele van a liberalizálódásnak. Az, hogy kinyílt a szemük. Oroszország általában xenofób. Tehát a cári Oroszországban is az arisztokrácia szűk rétege ment el nyugatra, svájci nyaralókba, olasz tengerpartra. Az oroszok nem jártak külföldre, azt tudták a nyugati világról, amit nekik elmondtak. Ez még erősebben így volt a Szovjetunióban. De 44-45-ben elmentek, és meglátták, hogy hogy él Magyarországon a szegény ember, hogy él Németországban a szegény ember. Még ha ez egy háború sújtotta gazdagság is volt, akkor is meglátták, hogy nem egészen igaz az a szovjet propaganda, mi szerint a Szovjetunió a létező világok legjobbika, és maga a paradicsom. Tehát elindult valami erjedés, ha már elmasíroztunk Berlinbe és tönkrevertük a náci hadsereget, akkor megérdemeljük, hogy a saját ügyünkbe is beleszólhassunk, és nem lett semmi. És ahogy a Napóleont leverő orosz hadseregnek kellett 10 év ahhoz, hogy robbanjon a bomba, és 25-ben a dekabrista felkelés, hát körülbelül éppen ennyi idő telt el a háború vége és Sztálin halála között. Tehát a saját társadalmuknál is féltek az erjedéstől, egyszerre féltek Nyugat-Európától, hogy akkor most támad az imperializmus, féltek attól, hogy összeomlik a tábor, ugye 53. június a berlini felkelés, sztrájkok Csehszlovákiában, elégedetlenség Bulgáriában, robbanás közeli helyzet Magyarországon, és tartottak attól, hogy otthon is valami történni fog. Ez indította el azt a olvadást, a rendszernek azt az óvatos megújítását, aminek mi is haszonélvezői lettünk 53. júliusában.
Tehát nem véletlenül nevezték egyébként, ahogy Attila felidézte ezt a szituációt, nem véletlenül nevezték ezeket az Európát megjárt, a II. Világháború utolsó évben megjárt nemzedéket, közülük is elsősorban a tartalékos, sokszor értelmiségi háttérrel bíró tiszti állományt, nem véletlenül nevezték úgynevezett második dekabrista nemzedéknek. Mára kortársak. Ennek a tagja volt többek között, aztán a Sztálin lágereket megjárt Alekszandr Szolzsenyiszin is például. Tehát valóban ők elkezdtek gondolkodni egy szabadabb világ, egy szabadabb élet lehetőségén, és erre a hatalomnak ugye a reakciója az volt, hogy ugye behúzta a fékeket, visszatért Sztálin ahhoz a gyakorlathoz, a gazdaságban, hatalompolitikában, amit a 30-as években folytatott, ugye dacára annak, hogy a társadalom részéről volt egy olyan elvárás, hogy a győzelem után egy kicsit meg lehet pihenni, kicsit lazítani. Ugye ezzel a lazítással majd 53-tól próbálkozik a régi új vezetés, Hát ugye itt a táboron belül is szembe kell nézni nekik komoly válságjelekkel. A kelet-német, a berlini felkelés ennek talán a legjobb iskola példája, de ugyanígy, ugyanekkor Csehszlovákiában, Pilsenben, vannak megmozdulások Bulgáriában, Plovdivban, és két nagyon fontos és fenyegető tanulsága van ennek a szovjet vezetés részére. Az egyik az, hogy mindenhol gazdasági követelésekkel kezdődtek a megmozdulások, munkabérek emelése, normák csökkentése, életkörülmények javítása, és néhány órán belül megjelentek a politikai követelések, több pártrendszer, szabad választások, a kommunista hatalom leváltásának a követelése. Ez egyik tanulság, a másik pedig, hogy mindenhol a munkásság volt a hangadó, amelyik ugye a hivatalos ideológia szerint az uralkodó osztály volt. Tehát ezzel a helyzettel kezdeni kellett valamit. És hát Magyarországról is befutnak a jelentések nagykövetségről, más forrásokból, hogy hát itt is tényleg katasztrofális a helyzet, az ellátás szempontjából robbanás veszélyes a közhangulat, és itt viszont, hogy elkerüljék a berlin és hasonló forgatókönyveket, megpróbálkoznak egy válságmenedzseléssel, gyakorlatilag a teljes magyar vezetést Moszkvába rendelik raportra, ugye nagyon komoly fejmosásban részesítik Rákosit és társait, előírják azt, hogy a hatalom csúcsán ugye át kell rendezni a pozíciókat, Rákosi maradhat a párt élén, de a kormányfői tisztséget vegye át Nagy Imre. Ez egyben egy kurzusváltást is jelenten, egy Nagy Imre. Nagy Imrét a szovjet kormányból elsődlegesen az akkori szovjet miniszterelnök Malenkov támogatta, és hát itt is elvárás volt az, hogy a korábbi erőltetett nehézipari fejlesztés, ami tényleg úgy látszott, hogy katasztrofába sodor, hogy az országot, helyett próbáljanak meg kicsit olyan iparágokat fejleszteni, könnyűipart, amelyek valamelyest javítanak az életszínvonalon, az ellátás színvonalán. Itt zárójelben érdemes talán megegyezni, hogy a szovjetek olyan dolgokat kértek számon a magyar vezetésen, olyan dolgokért vádolták őket, amit korábban ők maguk követeltek meg tőlük.
Csak azt szeretném volna, ugye Sztálinnal kapcsolatban egy kicsit talán már pszichologizáltunk is egy kicsit, tehát hogy a személyes viszonyok a magyar és a szovjet vezetők között, erről lehetett tudni valamit? Tehát voltak-e híresen nagy, hát nem, talán nem biztos, hogy jó kifejezés, hogy barátságok, vagy híresen nagy ellentétek, tehát hogy egészen pestiesen ki gyűlölte a másikat, ki szerette a másikat.
Ugye rögtön az juthat az eszünkbe, hogy Rákosi ugye hivatalosan úgy propagálta magát Magyarországon, mint Sztálin legjobb tanítványa. Próbálta monopolizálni is egyébként, amíg ugye hatalmat és Sztálin illetében a közvetlen kapcsolatot Sztálinnal, minden más vezetőt megpróbált ebből kizárni. De hát amennyire tudjuk, Sztálin nem nagyon kedvelte Rákosit egyébként. Ebben volt, lehetett egy kis ugye, antiszemita felhang is, ugye Rákosi zsidó származása miatt, és ez megint csak ilyen visszaemlékezések szintjén található meg a szakirodalomban, hogy Rákosi például előszeretettel időzítette a Szovjetunió beli nyaralását mindig oda és akkor, amikor ott Sztálin is megfordult, hogy tudjon vele találkozni. Mire Sztálin kiadta az ukázt, hogy erről Rákosit le kell szoktatni. Ezen kívül egyébként a többi magyar vezetőnek is megvolt a kapcsolata a szovjet vezetés megfelelő szintjével. Ennek lehettek ugye korábbi gyökerei, mint mondjuk Manuinszki és Gerő között a Kominternben. Lehettek olyan párhuzamok, hogy mondjuk Beria az állambiztonság első szovjet embere, a Péter Gábor támogatja, mint a magyar állambiztonság első emberét, Bulganyin Farkas Mihályt a honvédelem élén. Tehát voltak ilyen párhuzamok. Ahol viszont itt előbb rákérdeztél ellentétekre is. Ahol viszont ez az ellentét nagyon markánsan kijön, az éppen 53. júniusa megint, Beria és Rákosi között. Beria ki nem állhatta Rákosit. Megint csak az 53-as találkozóról visszaemlékezések alapján tudhatjuk, vagy sejthetjük, hogy itt nagyon kemény kifejezések hangzottak.
Nyomda festéket, nyomda fűrő kifejezésekkel
illetve. Megfenyegette, hogy eltöri a gerincét, a magyarokon uralkodó zsidó kiskirálynak nevezte. Tehát most innentől kezdve, hogy Rákosi kifejezetten jól járt azzal, és ez tényleg segített abban, hogy 56-ig ő meghosszabbította a hatalomban való jelenlétét Magyarországon, hogy ugye a magyar delegáció látogatását követően néhány nap, ugye Beriát letartóztatják, eltávolítják, tehát Rákosi és egy nagyon komoly, és őt nagyon nem szívelő ellenfelétől szabadult meg Beria személyében.
Igen, és a moszkvai bírálatok után Rákosi fülét, farkát behúzta, de abban a pillanatban, amikor megtudta, hogy Beria félre van állítva, akkor előbukkant a bokorból, és próbálta, ha nem is ott, ahol abba hagyta, de körülbelül ugyanott folytatni. Na most az orosz és a magyar, vagy az európai gondolkodás és viselkedésmód között van egy nagyon nagy különbség. Az orosz, nem tudom megmondani, hogy miért, lehetővé teszi a teljes anakronizmust, a teljes egymásnak ellentmondást. Tehát az oroszok valóban el tudták képzelni, hogy Ránkosi le tudja vezetni a magyar desztalinizációt. Ez a Szovjetunióban könnyű volt, mert Sztálin meghalt, az utódokat nem direkt beterhelték a sztálinizmus bűnei, fölléphettek Sztálin leleplezőiként. De Magyarországon azt várták el, hogy Rákosi leplezze le Rákosi bűneit, és Rákosi vezesse el az országot a kibontakozás útján. Nevettek rajta, és valóban érthetetlen, de Oroszországban ez működött. Hogyan tudott ez ilyen működni? Konkrét példával a háború után eltörölték a halálbüntetést. Ennek ellenére tele van az orosz történelem perekkel, amiben halálos ítéletet hoztak, és a halálos ítéletet végrehajtották. Nem süttyomban agyonlőtték a lépcsőfordulónál, hanem szabályos kivégzéssel, miközben törvény tiltotta, az állam végrehajtja a kivégzéseket. És ez működik a Szovjetunióban. Aztán Sztálin megelégelte ezt a liberalizmust, és visszaállította a halálbüntetést, helyére tette a dolgokat. Tehát Magyarországon ez az egyik, hogy most mi egy beszélgetés végén közeledjünk 56-hoz, hogy a hatalom, Rákosi és köre egy olyan lehetetlen helyzetbe került, mint amikor az ember bele esik a mocsárba, és minél inkább tapossa magát, annál lejjebb jut. Ebből a helyzetből Rákosi nem tudott kikecmeregni. Itt volt a nyakában a Rajkper kolonca, le kellett lepleznie Rajk gyilkosát, bedobhatta áldozatként Péter Gábort, bedobhatta Farkas Mihályt, bedobhatta az Ávót, mint szervezetet. Ezzel csak azt érte el, hogy még többen kerültek a felelősök közé, ezzel csak azt érte el, hogy maga az Ávó is elbizonytalanodott, és már nem akart akkor átütni az esetleg elé kerülő ellenségen. De magának a rendszernek az összeomlását, mert ha belegondolunk, akkor október 23-án van egy tüntetés, és másnapra összeomlott a párthatalom és a tanácsrendszer, tehát hihetetlen módon. Ezt Rákosinak, ez a lehetetlen feladatnak megpróbálok megfelelni, oldotta meg valahogy. A lengyeleknek ennyiben könnyebb volt, mert Bierut meghalt a 20. kongresszuson, amit ott hallott, hát eleve gyenge volt, mert akkor a szíve is betegeskedett, de abból már nem kelt fel az ágyból többet, amit a Torkuscsova előadott. Tehát Lengyelországban lehetett egy desztalinizáció, hiszen a lengyel Sztálin meghalt, a lengyel Sztálin legfőbb segítői eltűntek a színről, tehát Lengyelországban nem volt se Rákosi, se Gerő, se Farkas Mihály, se Révai, meg tudott újulni a párt, nem volt rajtuk ez a kolonc. Magyarországon viszont itt voltak.
Így van, és hogy nagyon sokáig ragaszkodnak egyébként, ez hozzájárul az 56-os válság elmélyítéséhez, a szovjetek nagyon sokáig ragaszkodnak Rákosi személyéhez, tehát akár Andropov nagykövetet nézzük meg, vagy a felső vezetésből Szuszlót, aki itt jár Magyarországon, ugye Andropov jelentéseiben rendre bent van, hogy segítséget kell nyújtanunk Rákosinak, hogy a pártegység megteremtésében. Közben pedig már a magyar vezetők közül is, akár Gerő, akár ugye Kovács István, Andropov egy állandó beszélgető partnerei folyamatosan szondázzák a szovjet vezetést, hogy nem lehetne mégis megszabadulni Rákositól. Ugye erre akkor kerül sor, amikor ugye 56 nyarán, 56 júniusában Mikoyan érkezik Magyarországra, tehát a szovjet vezetésnek a hát legliberálisabbnak tartott tagját kellett ide küldeni ahhoz, hogy Rákosit végül is sikerüljön meneszteni a hatalomból. A magyar vezetés válságán túlmenően ebben szerepet játszhattak a jugoszlávok is, ugyanis Tito a szovjet jugoszláv viszony rendezése feltételéül szabta Rákosi menesztését, tehát Rákosi annyira persona non grata volt a számára. Ez egyébként Rákosinak a visszaemlékezéseiben is megjelenik, amikor leírja ezt az epizódot, tehát hogy hogyan mentik fel a pártvezetői tisztségéből, akkor ott van egy megjegyzése, hogy innen Mikoyan Belgrádba utazik, tányéron viszi a fejemet Titónak. És ugye innen tényleg ugye Belgrádba ment, tehát a jugoszláv szállat ugye nem hagyhatjuk ki ebben a vonatkozásban sem.
Sőt, nagyon fontos volt. Tehát az enyhülésnek az egyik nagyon fontos eleme volt Jugoszlávia visszacsábítása a táborba, megint csak a földközi tengerben a pozíciók erősítése, és a sztálini múlttal való látványos szakítás, hogy miközben Sztálin kiközösítette a szocialista táborból Titót, mi visszaemeljük Titót, és erősítjük a tábor, Sztálin gyengítette, mi erősítjük. Tito viszont nem volt hajlandó visszatérni addig, amíg itt Rákosi van, és Attila a tálcán a fejet bibliai példát hozta, én pedig azt, hogy Tito pedig nem volt hajlandó még keresztül utazni sem Magyarországon. Tehát amikor Moszkvába látogatott, akkor Románián keresztül kerülő úton ment, mert számára, amíg itt Rákosi regnált, az itt bűnös föld volt. Olyannyira, hogy amikor Rákosi örökösével, Gerővel összehozták valamikor a Krímbe, hát akkor is nagyon ferdeszemmel nézett, hogy nem volt előkészítve az ő találkozása, Tito nem tudott arról, hogy ott Gerő elébe toppan, és talán még ez lehet fontos október 23-hoz, hogy azért is lehetett a tüntetésből felkelés, és azért nem tudott a hatalom megfelelőképpen reagálni arra, ami 23-án Budapesten történt, mert Gerő el volt telve azzal a diadallal, hogy őt fogadta Tito, ők megállapodtak a jugoszláv vezetőkkel, ő ezt a rettenetes koloncot ledobta a maga nyakáról, az ország nyakáról, mint egy advent jött vissza az öröm hozatalával, és egyszerűen nem értette, hogy itt hogy lett fekete borús a hangulat, miközben ő hozza ragyogó napsütést az Adriától.
Nagyon jól mondjátok, hogy küszöbben van 1956, de én egy picit még visszamennék. 56 lesz a záró akkordja a beszélgetésünknek, pedig szerintem még folytatnánk, vagy 4-5
igen,
órán át,
bizony,
annyira jó,
bizony.
Hogy olvadásról beszélünk, enyhülésről beszélünk, hát akkor rakjuk nemzetközi keretbe ezt a történetet, és nézzük meg nyugati viszonylatban, és miért kellett nyitni Szovjetuniónak nyugat irányába, mert általában már említettük az általános iskolát, középiskolát, nem szoktuk megnézni a mozgatórugókat, hogy ez azért kényszerlépés volt. Tehát, hogy erre egy kicsit beszéljünk. Tehát, hogy ez nem volt olyan rózsaszín, mint ahogy gondolnánk.
Itt ugye kölcsönösen összefüggenek a dolgok, tehát hogyha ugye azt nézzük, hogy a szovjet vezetés kicsit a belső rendszeren enyhíteni akart, ez feltételezte a nemzetközi feszültség csökkentését is, hiszen ha más nem, ez a katonai kiadások csökkentésének a lehetőségében jelentkezett. És itt látjuk azt 53 után, hogy az új szovjet vezetés megpróbálja a még lezáratlan nagy nemzetközi hidegháborús konfliktusokat lezárni, befejezni, ilyen a koreai háború, ilyen 1955-ben szintén nagyon fontos következménye és hatása lesz a magyarországi eseményekre az osztrák államszerződés, amikor ugye megszüntetik Ausztriában a négy nagyhatalom megszállási rendszerét, és ugye helyreállítják Ausztria függetlenségét, hogy Ausztria örökös semlegességének a kimondásával. Annyit érdemes megjegyezni, hogy van egy ilyen törekvés Németország kapcsán is, tehát itt is a szovjet vezetés felveti, hogy jöjjön létre egy egységes, semleges, demilitarizált Németország. Ezt azonban a nyugat attól tart, hogy egy ilyen Németország az szovjet befolyás alá került, tehát ők elveszthetik a kontrollt felette. Ezt a nyugat nem fogadja el, és elsősorban a nyugati magatartásnak lesz ez a következménye, hogy ez a megszállási zónából kialakult ugye két német állam, ez a két eltérő szövetségi rendszernek a kulcsfontosságú tagja lesz, tehát a német megosztottság az ennek a következménye. Itt egy nagyon fontos dolgot érdemes még ehhez hozzátenni, hogy ebben az enyhülésben, ebben az alkudozásban a szovjetek azok csak a még nyitott kérdésekről voltak hajlandóak tárgyalni. A már lezártnak minősített kérdéseket, és ilyen volt a szovjet érdekszférába került ugye, kelet, közép- és kelet-európai országnak a sorsa, erről hallani sem akartak. Tehát ezt semmiáron nem engedték senkinek megkérdőjelezni. Tehát amikor felvetődik az, és ez felvetődött gyakorlatilag korabeli Magyarországon, már 55-56-ban a közvéleményben, hogy, és a szovjet diplomáciai jelentések ingerküszöbét is eléri, hogy hát az emberek itt arról beszélnek nyíltan utcán, hogy ha Ausztria lehetett semleges, akkor Magyarország miért nem lehet. Azért nem lehetett szovjet értelmezésben, mert Ausztria esetében egy kompromisszumra került sor, mindegyik fél nyert is valamit, fel is adott valamit, és nyert is valamit vele. Még Magyarország esetében az azt jelentette volna, hogy a Szovjetunió feladja Magyarországot.
És talán még valami fontos, hogy egy világháborút lezáró időről beszélünk, és mégis alapvetően európai kérdésekről. De itt Sztálin halála után, én azt hiszem inkább Sztálin halála után, mint előtte, a világon megjelenik egy harmadik tényező. Gondolok itt elsősorban Bandungra, a semleges országokra, az el nem kötelezett országok mozgalmára, amelyik ugyanolyan erőként jelenik meg egy ideig, mint a nyugati világ, illetve a Szovjetunió vezette keleti, tehát Bandung, a másik pedig a volt gyarmatok ébredése és megjelenése a nemzetközi politikában. Ahogy 56 sajnos nagyon közelről kapcsolódik Suezhez, Suez az algériai forradalomhoz, tehát az arab világnak a megmozdulása, a gyarmati sorból való kikerülése, önálló politikai erőként való megjelenése, az általuk birtokolt olajnak a nemzetközi gazdaságra gyakorolt befolyása, tehát hirtelen ez az európai front, és ezek az európai viták átértékelődtek a Szovjetunió számára is, a nyugati hatalmak számára is, és valahogy meg kellett próbálni megszerezni a befolyást az arab világ fölött, ezzel kapcsolatban az izraeli problémát rendezni, a zsidó állam megteremtését 1948-ban, utána a amit rögtön a megalakulás másnapján követett, az első arab-izraeli háború és a folyamatos feszültségek, aminek napjainkban szomorúan láthatjuk, az, hogy máig nem sikerült megoldani, és máig milyen problémát jelent. Tehát itt új hangsúlyok jelentek meg, új feladatok jelentek meg, és ez is arra sarkalta a feleket, hogy a hidegháborúnak egyre forróbbá váló más területein egy kicsit enyhítsék a feszültséget, próbálják meg visszafogni.
56. Magyarország. Suez. Hruscsovnak tényleg politikai ajándék volt? Suez.
Én azt gondolom, hogy mindenképpen. Már csak abból a szempontból is például, hogy tehát a szuezi válság kitörése előtti napokban ugye magyarországi események a nyugati sajtó címlapján vannak, ezt követően ugye hirtelen lekerülnek. Ez jelzi a prioritások megváltozását is, tehát többek között például az amerikai külpolitikában is. Ugye amíg, hát eleve az amerikaiaknak nagyon rosszul jött a lengyel eseménysor és a magyarországi 56-os forradalom és ugye elnökválasztási kampány, Eisenhower a békeenyhülés prosperitás jelszavaival kampányol. Ugye november 6-ára esik ugye az első hétfő utáni kedd az elnökválasztás napja, hogy ehhez képest a kampány véghajrájában jönnek a magyar és a lengyel és a szuezi események. Keresik például annak a lehetőségét, hogy hogyan reagáljanak a magyarországi fejleményekre. Ugye ők már korábban belemanőverezik magukat egy kicsit kényszerhelyzetbe az Eisenhower kormányzat által hirdetett, inkább propagandával, mint doktrinával, ugye a arab nemzetek felszabadításával. És hát most 56 ősze az tipikusan egy olyan helyzet, amikor adott esetben Magyarországon és más is elvárhatnák, hogy tessék, itt van egy lehetőség, akkor tessék megmutatni, hogyan működik a arab nemzetek felszabadítása a gyakorlatban. Hát az amerikaiak tudják, hogy erre igazából nincs lehetőségük. Megpróbálnak különböző csatornákon különböző üzeneteket eljuttatni a szovjeteknek. közvetlenül a Charles Bolenen keresztül, a moszkvai nagyköveten keresztül, Titón keresztül. Ezeknek az üzeneteknek ugye eredetileg olyan tartalma lett volna, hogy amennyiben a Szovjetunió beleegyezne a közép-kelet-európai országok semleges státuszába, akkor ezt az Egyesült Államok és a Nyugat nem használnák ki, tehát nem próbálna meg integrálni ezeket az országokat például a saját szövetségi rendszerébe, tehát nem veszélyeztetné a Szovjetunió biztonságát semmi. Ugyanakkor azonban, amikor Eisenhower külügyminisztere Dulles október 27-én, ha jól emlékszem, egy választási beszédet tart, akkor ez a tétel már abban a formában jelenik meg, hogy Lengyelország és Magyarország kapcsán, hogy az Egyesült Államok ezeket az országokat nem tekinti potenciális szövetségeseinek. De most ez nagyon rosszul megfogalmazott üzenet volt, mert ha az eredeti szándék az volt, hogy valamiféleképpen megnyugtassák a szovjeteket, akkor azt érték el, hogy a szovjetek ebből az üzenetből azt olvasták, hogy szabad kezük van Magyarországon. Tehát gyakorlatilag leverhetik a forradalmat katonai erővel, nem kell tartani attól, hogy az amerikai vagy nyugati szövetségesek bármilyen úton módon beavatkoznának. Itt nem is feltétlenül a direkt katonai beavatkozásról van szó, de akár valamiféle nagyon összehangolt nemzetközi diplomáciai tevékenységről. És hát a szuezi válság egyébként kapóra jött Hruscsovnak abban a tekintetben is, hogy elvonja az Egyesült Államok figyelmét a magyar ügyekről, és ugye október 29-től kezdve az Egyesült Államok a diplomáciai tevékenységét inkább a saját szövetségeseinek, a franciáknak és a briteknek a befolyásolására használja, mert úgy ítéli meg, hogy itt nagyobb mozgástere van, nagyobb lehetőség van eredményt elérni, mint ugye Magyarország vonatkozásában, amiről a Szovjetunió nem hajlandó alkudni vagy tárgyalni.
Igen, hát ez az október 27-i kijelentés megint azt jelenti, hogy ki hogyan érti ugyanazt a mondatot, tehát az, hogy nem tekintjük katonai szövetségesünknek, ez valóban mondjuk az angol száz vagy az európai diplomácia nyelvén azt jelenti, hogy nem csinálunk belőle ellenséget. Ezt a Szovjetunió viszont úgy értette, hogy akkor szabad a gazda, szabad a pálya, lehet támadni. Szóval ezzel kapcsolatban él két egymással ellentétes tévhit a magyar köztudatban. Az egyik szerint azért támadtak Suez-nél az izraeliek, aztán a britek és a franciák, mert a szovjet hadsereg le volt kötve Magyarországon. Ezt ma már újabb dokumentumok fényében biztosan tudjuk, hogy nem. Szerbben október 22-én megállapodtak a, azt hiszem, B-nek nevezett B1, B-napon és B1 napon, tehát mielőtt a magyar forradalom kitört volna, az október 29-ét eldöntötték. Ezt a szovjetek a maguk hírszerző csatornáin keresztül pontosan tudták, tehát november 4-én nem azért avatkoztak be, mert a nyugati csapatok le vannak kötve Suez-nél, hanem egészen más okok és egészen más összefüggése. Abban azonban Attilával teljesen egyetértünk, hogy Suez a lehető legrosszabbkor jött, mert amikor november 1-én Nagy Imre bejelentette Magyarország semlegességét és bejelentette az ország kilépését a Varsói szerződésből, akkor föladta a labdát a nagyhatalmaknak, föladta a labdát az ENSZ-nek. Ehhez lehetett volna viszonyulni, ezzel kapcsolatban lehetett volna valamit csinálni. Nagyon nehéz volt a helyzet, mert ha elismerik Magyarország semlegességét, és a Szovjetunió katonai beavatkozással megsérti az esetleg az Egyesült Államok vagy Nagy-Britannia által elismert semlegességet, akkor erre valahogyan válaszolni kell. Tehát nagyon nehéz, nagyon kiélezett volt a helyzet, de ebben a rendkívül éles és nehéz szituációban tény és való, hogy a nyugati hatalmak nem Magyarországra koncentráltak, hanem Suezre, mert Magyarország esetében egy táborban voltak, az Egyesült Államok, Franciaország egyaránt elítélték szovjet beavatkozást, és egyaránt nem tudták, hogy mit csináljanak ezzel a magyar forradalommal, amit nem teljesen értettek, hogy micsoda. Ugyanakkor Suez esetében viszont ellentétes oldalra álltak. Ellentétes oldalra kerültek, ugye az Egyesült Államok elítélte a katonai akciót. Hruscsovnak még egy szempontból jött nagyon-nagyon kapóra Suez. 53-tól, vagy hát inkább Hruscsov 54-től próbálta építeni az új szovjet imást, az emberarcú, a békeszerető, a rabnépek felszabadítását támogató és üdvözlő Szovjetunió képét, és az, ahogy itt Hruscsov kart csörtetve, atombombával fenyegetőzve lép föl, és csinál úgy, mintha megvédeni Egyiptomot, és magának vindikálta Egyiptom megvédését, miközben legfeljebb az egyik szereplő volt, ebből a Szovjetunió sokat profitált. Legalábbis enyhítette, sok szempontból enyhítette azt a negatív hatást, amit a magyar forradalom eltiprása okozott.
Még Attilának a szovjet atombombával való fenyegetőzéshez, és ennek a hatásához a britekre és a franciákra, hogy ugye ez nagyon látványos fenyegetőzés volt, de lehet, hogy a briteket sokkal inkább azt késztette visszakozásra, hogy az amerikai jegybank, a Fed egy nagyon komoly pénzügyi műveletbe kezdett a font stabilitásának az aláásására, ahol ugye már néhány nap alatt egy több százmillió fontos veszteség keletkezett az angol jegybanknak ebből a műveletből. Tehát itt tényleg azt látjuk, hogy a két egyébként rivális nagyhatalom vagy szuperhatalom itt ebben az egy konkrét helyzetben szinte véletlenszerűen ugye közös platformra kerül.
Nem tudom, ha vége felé járunk, akkor ez egy tökéletes keretbe zárhatja a beszélgetést. Én az elején azt mondtam, hogy a Szovjetunió behatol, megpróbál területet szerezni valóban, azt a hadsereggel teszi. Hruscsov az atombombával fenyegetőzik. Az amerikai behatolás a pénzügyi és a gazdasági hatalmon keresztül, a font tönkretételén keresztül történik. Tehát amivel indítottuk a beszélgetést, azzal lehetne itt zárni a hidegháború két szuperhatalmának a fegyverarzenáját, vagy a fő fegyverét bemutatva.
El is végeztétek helyettünk a feladatot, jól lezártam.
Igen. Azon gondolkodtam így az utolsó 5 percben, hogy ki kellene valamit találni, mert valamilyen folytatást, mert valamit ki fogunk találni, hogy ami még bennünk maradt, azt valahogy így kiadjuk, mert olyan érdekességek maradtak még.
És nagyon nincs. Nagy tanulságokat mondtatok, igen, és igen, folyamatokról igen, volt szó, mozgatórugókról, és ez sokszor hiányzik, igen, hogy így igen, lássuk igen, egyből igen, a történetet, igen. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nektek. Igen.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és reményeink szerint folytatjuk az 1956 utáni időszakkal, mert tényleg azt mondhatjuk, hogy 1956 klimakterikus változások éve volt, és hogy mi történik azután, az megint egy nagyon érdekes és komplex kérdés, úgyhogy itt folytatjuk, ha ti is benne vagytok.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Köszönjük. Mi köszönjük.